Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus szíve előtt kérem az Urat, hogy irgalmazzon ennek a szenvedő világnak. Árassza ki szeretetének kincseit, hogy világunk visszanyerje a legfontosabb és legszükségesebb dolgot, a szívét. Írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. A gázai övezetben életbe lépett a tűzszünet, miután az iszlamista Hamász terrorszervezet átadta a közvetítőknek a három vasárnap kiszabaduló izraeli túsz nevét, jelentette a katonai rádió. A katonai rádió bejelentette, hogy Izrael az eredetileg tervezett 8:30 helyett délelőtt 4:12-kor hivatalosan életbe léptette a tűzszünetet. Előzőleg a rádió értesülése szerint a gyakorlatban már megkezdődött a fegyvernyugvás. A Hamász fehér félkatonai dzsipjei szabadon járták az utakat rajtuk fegyveresekkel. Több száz kamionnyi humanitárius segély várja bejutását a Kerem Salomnál lévő átkelőhelyen, melyeket várhatóan az övezet igazgatását továbbra is végző Hamász fogja szétosztani. Az iszlamista Hamász terrorszervezet átadta a Vöröskeresztnek a vasárnap kiszabaduló három izraeli túszt, jelentette be a Nemzetközi Vöröskereszt. A közlemény szerint a Hamász katonai szárnya átadta a gázai övezetben a Vöröskereszt képviselőinek a közvetítőkkel megkötött túszalkú alapján elsőként kiszabaduló három túszt, három fiatal nőt, akiket 2023. október 7-én a Hamász terror támadásában raboltak el. A túszok átadásával egy időben az izraeli börtönökben terrortevékenységért elítélt palesztin foglyokat is átadtak a Vöröskereszt képviselőinek. A megosztottság, a pártoskodás nem, kizárólag az összefogás, az egység teremt lehetőséget a megmaradásra és a fejlődésre. Jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Nagykőrösön az Arany János Református Általános Iskola új épületszárnyának átadását megelőző ünnepi istentiszteleten. Soltész Miklós kiemelte, a keresztény felekezeteket és híveiket időről időre sok olyan hatás és támadás éri, mely megpróbálja megosztani és hitétől eltántorítani az egyházi közösségeket. Éppen ezért fontos, hogy a pedagógusok és a szülők egyaránt a keresztény hitre neveljék a gyerekeket akkor is, ha kívülről mások megpróbálják támadni egymás tiszteletét, a vezetők becsületét és a hívők hitét, fogalmazott. Az eseményen Szabó Gábor vezető lelkipásztor elmondta, az iskola új épületszárnya hétfőtől modern felszereltséggel és két nagyobb könyvtárnak és művészeti célokra kialakított teremmel, valamint egy új hittan és további két nyelvi teremmel várja a tanulókat. A bővítést az intézmény növekvő gyermeklétszáma tette szükségessé. A beruházás 450 millió forintba került, melyhez a kormány 300 millió forinttal járult hozzá, közölte. Magyarországon ma biztonságban élhetnek a zsidó közösség tagjai, ugyanis a kormány világossá tette, hogy az antiszemitizmus minden formájával szemben zéró toleranciát érvényesít. Jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a budapesti gettó felszabadításának 80. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen a Dohány utcai zsinagógában. Semjén Zsolt hangsúlyozta, Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb helye a zsidó embereknek. Nem kell félnie annak, aki kipában sétál az utcán, biztonságban gyakorolhatják a vallásukat, aki pedig ellátogat Budapestre, a zsidó kultúra egyedülálló mindennapjaiba nyerhet betekintést. fogalmazott a politikus a budapesti zsidó hitközség eseményén. Felháborító, hogy Ukrajna kérésére Biden elnök olyan szankciókat vetett ki elnöksége utolsó napjaiban, ami egész Európában durva áremelkedéshez vezetett, hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter kormányszóvivő a közösségi oldalán. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a közösségi oldalán úgy fogalmazott, ezek a szankciók elhibázottak, a megbukott demokrata kormány politikája még most is óriási károkat okoz Európának és a magyar családoknak. Mi továbbra is azért dolgozunk, hogy megvédjük a magyar családokat, tette hozzá Vitályos Eszter. Végül az időjárásról. Borult, párás, kisebb körzetekben ködös lesz az idő. Néhol kialakulhat szitálás, ónos szitálás, esetleg hószállingózás. A felhőben lévő tájokon zúzmara lerakódásra kell számítani. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és 0 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -3 és +2 fok között valószínű. Híreket hallottak.
A nap verse.
Szabó T. Anna, a csoda. Január volt már javában, s a nagy fa, amit műanyag madzaggal gúzsba kötve húztunk, vontunk, hogy majd a föld alatt a feketülő falnak nekidőlve napokon át a pincebogarakra árassza csodaváró illatát, és amit aztán ketten díszítettünk, hogy úgy dőljön ránk teljes vértezetben, még jó, hogy a gyertyagyújtás előtt, mint egy megsebzett operai hős. Végül kiékeltük alaposan, deszkaszilánkokat vertünk a sebes láb s a nehéz vastalp bilincse közé. Szóval a nagy fa, lejárván az ünnep és utána az eufória, kopaszon, üres cukorpapírokkal, rothadt gyümölcsként potyogó díszekkel, dicsőségének poros maradékán még mindig ott állt szálegyenesen. Éjjel leszettük, már ami maradt. Hogy meg ne hallják a másik szobában, csendben, akár az összeesküvők, kivonszoltuk a sovány tetemet. Csorgott róla a száraz tűlevél, és nehéz, sötét tócsákban megállt. Mi gyilkoltuk meg, de ki hitte volna, hogy az öregemberben még annyi vér van. Felfűrészeltük, nejlonzsákba tettük, úgy csempésztük ki éjnek idején, hogy másnapra ne legyen semmi nyom. Aztán sokáig fájlaltuk, hogy nincs ott. És találgattuk, hogy a gyerekek holnap mit mondanak, ha meglátják, hogy eltűnt. Semmit nem mondtak. Jöttek álmosan, szürcsölve kiitták a kakaót, öltöztek és rutinból bakalódtak, és közben végig be nem állt a szájuk. Egyszer sem néztek a helye felé, pedig hiánya szinte lüktetett. Összenéztünk, hogy milyen a világ, hogy milyenek a mai gyerekek. Egy karácsonyfa nekik meg se kottyan. Na, ezt elrontottuk alaposan. De aztán, mikor nagyobbik fiunk a cipőt húzta, hopp, akár egy zöldes angyaltollat, úgy húzott ki belőle egy épen, véletlenül ott maradt ágbűnjelet, és csodálkozva nézte. El kéne vigye már a fát az angyal, sóhajtotta. Már szegény túl öreg. Gyorsan lecsaptam. Miért? Szerinted ott van? Meggyőződéssel bólintott, s vele mindenben tükre a lelkes kicsi. És tényleg szeretnéd, hogy elvigye? Tényleg. Jó, akkor lássuk, ott van-e? Benéztek. Nem volt ott. Csak álltak némán, eltátott szájjal. Majd, hű, ez szuper, ez aztán tényleg turbó, ez az angyal. Egy perc alatt hogyan vitte el? Kimondatott, ártatlanok vagyunk hát, nem mi végeztük el a piszkos munkát. Még fel is sepregette a helyét. A végére már mi is hittünk benne, és néztük mohón, és átfényesedve a két kölyök, Kócz Glóriás fejét.
Szabó T. Anna a Csoda című versét Jakó Beáta előadásában hallották. Szabó T. Anna 1972-ben született Kolozsváron. Nagyapja Szabó T. Attila nyelvész, édesapja Szabó T. Attila biológus. Nagybátyja Szabó T. Ádám nyelvész. 1987-ben családjával áttelepült Magyarországra. A gimnáziumot Szombathelyen végezte. 1991-ben Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett. 1997-ben szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az angol reneszánsz és barokk PhD programot. Tagja majd később néhány fél évig tanára az Eötvös József kollégiumnak. Jelenleg Budapesten él férjével, Dragomán György íróval és két fiúkkal. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni több napi és havilapban, rendszeresen közöl verseket, esszéket, rövid prózát. Író, műfordító. Többek között James Joyce, Sylvia Plath, Yeats, John Updike és Stuart Parker írásait fordította. Tanári és szerkesztői munkát végzett a British Council-nak és a Magyar Könyv Alapítványnak. Cikkeket és kritikákat ír. Számos verses és újabban prózai kötete is napvilágot látott. Ő az egyik legolvasottabb kortárs alkotónk.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Péderi Zsolt nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Szent Istvánra és Cserépfaluba látogatunk el, ahol egy kovácssal és egy borásszal beszélgetünk. Elsőként Lengyel László kovács műhelyét keressük fel.
Boldog új évet!
Mondtad, hogy van bőve munkád.
Igen, nem panaszkodom. Itt az év elején a szerződött munkáimból is kaptam elég rendesen, és volt még itt két úszókapu, az egyiket már megcsináltam, tegnap elvitték, a másikhoz meg majd holnap nem, de szerintem csütörtökön már hozzálátok, és akkor elkezdem csinálgatni azt is. Hát és akkor ugye a mai világban egy sem mester, akinek nincsen beragadt munkája, van itt vagy két kemencajtó, még majd azokat meg kell csinálni, de nyilván előre vesszük a nagyobb volumenű, a szerződött munkákat, ahol szigorúan kötbérrel sújtják az embert, hogyha nincs kész időre.
Kovács műhelyben vagyunk, de ez egy kicsit, azt hiszem, bővebb dolgot mutat. Mutattál nekem rugós kalapácsot, mondom, életemben nem hallottam, hogy mi ez. Tehát ez egy gép.
Igen, ez gép. Van belőle három darab, van két kisebb, az úgynevezett egyes Ajax rugós kalapács, illetve ezek nem is Ajaxok, mivel ezt mind a hármat a Diósgyőri gépgyárban gyártották, ott a táblája is, tehát van kettő DRK 30-as típusú gépem, és van egy DRK 60-as, majd be is indítjuk, aztán megpróbáljuk a rádióhallgatóknak szemléltetni, hogy ez hogy működik. Hát ez egy régi, jó zsíros, egy laposzi hajtású gép, ahol van egy szabadon futó kerék, és egy villával húzzuk át a hajtott kerékre, a hajtott tengerre, amin van egy excenter, arra a laposzíjat pedál segítségével áthúzzuk, és akkor a medve elindul, föl-lejár, püföli a vasat, én megforgatom alatta, hogyha tudom.
Tehát akkor ez nem egy gépmúzeum, hanem itt működő gépekről van szó, amit szükséges használni. Én azt hittem, hogy elég ott ez a ülő, a kalapács, meg ott a kokszos rész a melegítő.
De ugye, hogy öregszik az ember először fiatalon, még úgy gondolja, hogy a övé a világ, aztán ő mindent bír, és akkor az idősebbek ellátják jó tanácsokkal, hogy majd később jó lesz ez az erő még fölkelni is. És az a helyzet, hogy 54. éves vagyok, bizony egy jó ideje már rászorulok a gépekre. Nem azért, hogy nem tudnám kézzel megcsinálni, de óriási segítség, tehát a nagy gép az már elég rendesen átbírja ütni az anyagot. Ez egy közel 2 tonnás gép. A másik, a kicsi, az 720 kiló, azt hiszem, hogy annyi van az adattábláján. És akkor a nagynak 60 kilós a medvéje, de majd beindítjuk, és akkor meghalljuk, hogy csörömpöl ez rendesen, meg oda is ver az anyagnak. Tavaly előtt kezdtem rajta egy nagy munkát, egy budapesti cég keresett meg, és a volt magyar királyi pénzügyminisztériumnak a gótikus ablakaihoz kellett gyártanom közel 2 kilométernyi profilt, amit tőlem nyers állapotba, tehát kiegyengetett nyers állapotba vittek el, és azt az egészet ezen a nagyobb gépecskén püföltem le. Hát egyébként jól mondtad, mert egy kicsit gépmúzeum jellegű, ezek már nem mai gyerekek, ezek az 50-es, 60-es években készültek, megfelelő karbantartással a mai nap igényeit is kielégítik. Változik egy kicsit a kovács szakma, modernizálódik, de amit én csinálok, az ahhoz ezek a gépek elég. Van még egy golyóspray-sem, volt belőle azt hiszem, hogy 5 darab, de fölöslegesnek tartottam annyit, eladogattam, de mindig veszegettem, és akkor próbáltam a legjobbat megtartani. Aztán vannak még itt fúrógépek, van egy nagyoszlopos fúrógépem, egy kisebb, meg egy asztali fúrógép, hát meg nyilván a rengeteg kézi szerszám van, kovácsüllőm van, vagy sok darab, és ami még nagy presztízs, ami ott le van takarva, illetve rá van pakolva most minden, az az úgynevezett lyukasztólap, tehát ezért meg vannak veszve, holott ez már kovácsok, kovácsberkekbe. Viszont ez a modern világban egy kicsit funkcióját vesztette, mert tehát a lyukakat még használjuk a tetején, különböző lyukasztásokhoz, aztán a lyukakat felbővíteni, dornizni, viszont az oldalán a profilok azokat már nagyon-nagyon ritkán. Ezeket valamikor régen arra használták, hogy különböző profilú acélokat ütöttek le benne, amíg ezek nem voltak kereskedelmi forgalomba kaphatók.
Az ember a kovácsot úgy képzeli el, ez a két eszköz, meg a kalapács a harmadik, meg hát a csomó vas, meg állandóan meleg, meg a fogók, stb. Régen a kovácsoknak hatalmas nagy sikerük is volt, meg szerették is a kovácsokat, elfogadták olyannak, mesterembereknek, akik a faluba, meg hát még a városba is, ahol kellett, ott voltak és tettek mindet, fogat is húztak, sőt, ugye Gretna Greenben még esketett is a kovács, tehát azért misztikus egy kicsikét az embereknek, már akkor, amikor az a kovács teszi a dolgát, és nagyon nagy elismertséggel, mert ezt említettem is. De gondolom, ezt a történetet te jobban tudod, mert amikor elvállaltad, vagy vállaltad, hogy kovács leszel, akkor bizony utána is néztél.
Tehát akkor még fiatal fejjel nem igazán, de azóta folyamatosan olvasok utána, mindig próbálja magát az ember fejleszteni. Hát igen, valamikor a falusi kovácsműhelyek, meg a városokba, például mezővárosba, mint Mezőkövesd, igen. Tehát ilyen tized gazdaságok is voltak, 4 tized gazdaság volt, ahol különböző gazdák összeálltak, társultak, építettek egy kovácsműhelyt egy központi helyen, és tehát kovácsot fogadtak, mindig egy évre fogadtak fel egy kovácsot, aztán a következő évre vagy maradt, vagy azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem voltunk elégedettek a szolgálatával, őt nem, majd keresünk másikat, de egy évig köteles volt ezeknek a gazdáknak dolgozni. Dolgozhatott másoknak is, hogyha erejéből tellett. De igen, Mint például Pista bácsi, Galambos Pista bácsi, az én volt szeretett mesterem, ők nem voltak ilyen közösségi kovácsok, ők egy kicsit jobb helyzetben voltak, viszont több könyvben, szakirodalomban utána lehet olvasni, hogy úgynevezett ilyen konvenciók voltak, és azt aratáskor menni kellett beszedni. Nem fizettek a kovácsnak, hanem aratáskor fel volt írva a strigula, hogy nem tudom, 10 mázsa búza, 5 mázsa búza, és akkor a kovácsoknak menni kellett. Nem mindig fogadták őket nagy szeretettel, de...
Ja, amikor vitte a konvenciót.
Igen, amikor vitte a konvenciót, de muszáj volt kifizetni, mert a következő évben is rá voltak szarulvát. Ugye az iparos emberek megbecsült tagjai voltak egy paraszti társadalomnak, vagy egy kisvárosnak, vagy egy akár egy nagyobb városnak is. De ugyanígy a bőrösök, tehát mindenkire el lehet ezt mondani.
Ugye változtak az idők, a mezőgazdaság úgymond visszaszorult, legalábbis azon a szinten, hogy a kisgazdálkodók, a parasztoknak már nem kellett, a TS-ek pedig, hát ők pedig alkalmaztak embereket, de úgy valahogy vége lett a kovácsságnak abban az időben, még nem volt becsülete, patkolásra már nem volt szükség, bejött az etor, a traktorok, minden. A modern világban még a traktoros nő is ott volt, nem kellett már férfi se, akit élezi az ekét, vagy pedig hát patkol, vagy megpróbálja összekalapálni azokat a dolgokat, amik szétmentek, kerék, stb. Ugye? Annyi minden volt, ami az ember nem tudta megcsinálni szerszám nélkül sem, meg amúgy sem, mert nem értett hozzá. És akkor te is elmentél Rugó Kovácsnak.
85-ben végeztem az általános iskolával, és akkor 85. szeptemberében én a Miskolcon a Gábor Áron Kovács és Öntőipari Műszaki Szakközépiskolába kezdtem. Szüleim idősebbek voltak, lehet, hogy nem néztek úgy rám, és akkor én azt szépen ellinkeskedtem, a szabad ilyet mondani. És a volt osztályfőnököm mondta, hogy fiam, mit akarsz csinálni magaddal? Hát gondolkozz már. És akkor mondtam neki, hogy voltunk mi gyakorlaton itt az iskolának, elég egész jól felszerelt a műhely volt egy kis kupolókemence is, meg tehát sok minden anyagvizsgálathoz, nagyon sok szakítógépek, ilyen törőgépek, mindenféle fajta szerszám megvolt. Ezeket tanultuk, illetve tanulni kellett volna, és utána volt kovácsolási gyakorlat, és ez nekem megtetszett. És utána néztem, hogy Miskolcon még akkor a százaszámú Pataki István szakközépiskolai és szakmunkás képző intézetbe volt kovácsképzés, és én oda átjelentkeztem. Átvettek, és én ott végeztem, mint 208-as számú, tehát gyakorlatilag ilyen ipari vagy általános kovács, én ott végeztem 90-ben, tehát én nekem 5 évig tartott a középiskola, de oda a kohóiparit is szerettem, ott nagyon jó volt a társaság, viszont a szakmailag én úgy éreztem, hogy a százasba teljesedtem ki, tehát az az én pályám. És nem,
ez Diósgyőri, ugye?
Ez Diósgyőrbe, igen, ez Miskolc Diósgyőrbe, ez a hatos kapuval, a vasgyárnak a hatos kapujával pontosan szembe volt a mit a műhelyünk, és a szódáért bejártunk a kohászatba. Nagyon szerettem egyébként azt az iskolát, két nagyon jó szakoktatónk volt, meg is említem név szerint őket, Szarka Miklós szakoktató úr, és Fekete János szakoktató úr, akik azon voltak, hogy az oda került gyerekek megtanulják a szakmát. És akkor ott az iskola az komoly termékeket gyártott, mert hát most így típusra nem tudom, EAN 1-es vagy valami ilyesmi esztergákat gyártottunk, de úgy, hogy én olyan osztályba jártam, mivel a Kovács osztály is elég kis létszámú volt, tehát a hengerészek, az öntők, és érdekes, mert a mintakészítők azok fával dolgoznak, tehát a humán meg a reál tárgyakat együtt tanultuk, viszont a szakmai órásra külön szedtek minket kis létszámú osztályokba. Ott a tanulók öntötték az esztergáknak az ágyát, mindent, és akkor sose felejtem el, ott az iskola udvaron fel voltak címkézve, hogy ezt ebbe az évben öntötték, öregítették az öntvényeket, tehát csillapították bennük a feszültséget. Több évig ott álltak a tél, a nyár, a hideg, a meleg megdolgozta őket, és utána kezdték megmunkálni. Ezekhez a feladatokhoz, meg a hát csőfogókat csináltunk, tehát igazából ipari tanulókorunkban mi nagyon, nagyon sok hasznos dolgot megcsináltunk.
csodálkozok, hogy hát Szent István azért nem a legvasasabb vidék, tehát hogy is kerülhettél oda. Oda csábítottak véletlenül, vagy pedig hát nem nagyon szerettél tanulni, és ezt ajánlották, hogy itt nem kell tanulni annyit, de kell dolgozni.
Mármint Miskolcra? Hogy kerültem?
Nem, a vasasokhoz.
A vasasokhoz?
A kovácsokhoz.
Hát a kovácsokhoz úgy kerültem, hogy tehát onnan kohász tanulónak mentem. Aha. Tehát a kohóipari szakközépiskolába jelentkeztem, oda fölvettek.
De most én azt nem értem, mert én mondjuk Petneházán voltam, ott is földműves dolgok vannak, Vas Kisvárdám ott legközelebb, de eszembe se jutott volna, hogy elmenjek ilyen vasas tanulónak. Diósgyőr vonzott.
Az a helyzet, hogy nekem fenn a Vargahegyen laktak az édesapámnak a nővérék, a nagybácsi, a édesapámnak a sógora, ő hát valami a digében volt valami csoportvezető, és akkor mindig ott mentünk a vasgyáron keresztül, ott jártak a buszok, és akkor én tátott szájjal néztem mindig, sőt a Vargahegyen, ahol én mindig, hogy felmentem, ott van egy pont a Martinász utca végén volt fent a dombtetőn egy bunker, és felmentem és leültem a dombra, amikor ott voltam náluk nyáron egy hétig, és onnét tátott szájjal figyeltem a vasgyárat. Tehát engem mindig vonzott ez, talán csak akkor nem, mikor középiskolás voltam, de azóta is nagyon sokszor előszedem a középiskolás könyveimet, a vasgyártást, az acélgyártást, mindent átnézegetek. Tehát szerintem, hogy valaki tudja a szakmáját, ezekhez azért az alapok kellenek, mint a házat se a tetővel kezdjük építeni, illetve megmester azzal kezdte, de meg is láttuk, hogy mi lett a vége, hogy akkor is leverték a cégérét szegénynek.
Szóval akkor végül is mégiscsak ezt választottad, mert úgy gondoltad, hogy nem hiszem, hogy azzal foglalkoztál, hogy ebből meg lehet élni, hanem az, hogy gondolom szeretted a vasat, meg a formálást.
Igen, tehát az, hogy az ember a képlékenyé teszi ezt a rideg anyagot, a kovástűz segítségével, és akkor kalapáccsal, különböző szerszámokkal szépen elkezdi alakítani, ez úgy megragadja az embereket. Utána persze nyilván, mikor ezekből az ipari dolgokból tovább léptünk, akkor az alkotása, a rajzolás, tehát megtervezni dolgokat. Tehát most is a tagja vagyok én a Magyarországi Kovácsműves Szének, sőt, most már látómestere vagyok, és szokott lenni évente egy-két kurzus, és most két évbe, szerintem ezt is elmondhatom, Borbély Károly művész tanár úr, egy győri, nagyon-nagyon jó pedagógus, rajzpedagógus, de festőművész, ő szokott eljönni hozzánk, és egy-egy témakört meglovagolunk. Először csak a perspektivikus ábrázolás, aztán tavaly már ilyen kis növényeket keresünk, és a tárgyalkotást, tehát ezt megrajzoltuk, mindenki tovább gondolta, és akkor kovács tűzből megformáztuk, amit nem pont olyanra kellett, hanem mindenkinek a fantáziájára rá volt bízva, hogy mit szeretne. Én egy margarétás gyertyatartót, egy nagyobbat csináltam, de született egy nagyon, nagyon különös munka. A Molnár Peti barátom Debrecenben, ő egy ilyen pici tuja levelet fölnagyított, nagyítóval megnézte, azt lerajzolta, és olyan dolgokat látunk egy nagyítóval, amit szabad szemmel észre se veszünk. És nagyon, nagyon jó kis motivum jött ki belőle.
Ugye ez már nem az az igazi patkoló kovács, hanem diszmű kovácság, meg hát nem csak a diszműt, hanem sok mindent kell. Elkészítettek egy kerítést, vagy egy ablakkeretet, vagy bármi más, de díszítitek is legtöbbször, ha van rá idő, meg pénz.
Igen, a patkoló kovácsok, ők most már hát teljesen más tanulnak. A modernkori patkoló kovácsok nem olyanok, mint a régi patkoló kovácsok, tehát ezek ők már művészek és félig állatorvosok. Nekem van egy nagyon jó barátom, a Pródán Norbi, ő is debreceni, és teljesen máshogy dolgoznak, mint a régiek. Nyilván nálunk is változnak az elképzelések, de a mi technológiánk, a díszműkovácsolás, ez sokban nem változik. Ja, és tehát a patkolókovácsok most már más egyesületbe is tömörülnek, ők a MAPE, tehát a Magyar Patkolókovácsok Egyesületébe tömörülnek, és nagyon-nagyon komoly komoly szakmai képzéseken, kurzusokon vesznek részt, Európába jönnek, mennek ide-oda, és állatorvosi egyetemekkel karöltve képezik őket, mindent tudnak a lóról, a lólábáról, de ahogy a technológia fejlődik, meg a technika fejlődik, ők is nagyban fejlesztik magukat. Hát meg nyilván mi is, tehát próbáljuk, illetve hogy beszéltünk már erről egyszer, hogy voltam egyszer egy ilyen kovácsversenyen, és a Zalaszent Balázsi Takács Pista bácsival csináltak egy riportot, és kérdezték tőle, hogy ön szerint hová kellene fejlődni a kovács szakmának, és Pista bácsi azt mondta, hát szerintem vissza. És akkor nézelődtem, hogy mit mond ez az ember. Gondolkodtam egy negyed órát, és rájöttem, hogy igazat mond. Mert olyan technológiákat felejtünk el, amiket nem volna szabad. Főleg a díszműkovácsolásba. Hozzátartozik az is, hogy a vasgyártás is megváltozott, tehát másképp kell bánni ezekkel az anyagokkal, ezekkel a szilíciummal hengerelhetővé tett anyagokkal, mint például egy régi anyaggal, amiben még nem raktak szilíciumot, és teljesen más technológiával gyártották. Máshogy nyúlik. Elsősorban a kovács hegesztéseknél van szerepe, meg lehet hegeszteni ezeket is, de a régiek azok komolyabbak voltak. Mondok is erre egy példát. Voltunk szintén a Magyarországi Kovács Műves Cével egy kurzuson, ahol a juhász kampókat tanultuk, és ott a Hajdú Böszörményi Szekeres Anti barátunk, ő volt a kurzusvezető, nagyon-nagyon körbejárta a témát, és mondta, hogy van olyan szikszai nevű emberke, Balmazújvárosi kovács volt, ő nagyon sok kampót csinált, és azonosították is a nevével, hogy szikszai kampó, egy bizonyos típusú juhászkampót, és volt olyan szikszai kampó, ami 16 darab vasból volt össze kovács tűzi hegesztve, és úgy volt utána kikalapálva. Ez két dologra utal, hogy akkor még jól kovács hegeszthető anyagok voltak, a másik meg, hogy az, hogy nincs egy vasa se, az arra utal, hogy tehát a pici darab vasnak is értéke volt, főleg a háború után.
Keresgéltem azért, utána néztem egy picikét, születésszép, stb., meg a helyszín, és láttam ezt a vasból készült juhászkampót. Hát én azt mondtam, hát ilyen nincs, hát az nem bronzból, vagy részből készítették, hát azt használták, de akkor ez olcsóbb volt, vagy pedig ez azért volt, hogy megmutatni a mesterséget.
Praktikusabb volt. Egy kicsit az anti által összegyűjtött anyagra úgy visszahivatkozok, hogy régen még a racka juhokat tartották, tehát a racka juhnak a gyapjából nem tudtak csak ilyen durva posztót előállítani, és a Mária Terézia idején kezdték ezeket a merinói juhokat behozni, vagy a finomabb gyapjas juhokat behozni. Igen ám, csak nagy gondot okozott a pásztor embernek, azt elkapni. A raszkának megfogta a szarvát, elkapta a nagy szőrét, csak hogy ennek nem tudta. És akkor elkezdték ezt fejleszteni, és igazából a juhászkampók, tehát fából is készültek, nagyon sok helyen, de a vasból készültek a munkakampók, tehát azt használtam mindennapokban, és a részből készült kampók, ma is öntenek egy páron még, azok voltak a vásári kampók, tehát azzal jártak a vásárba, a rendezvényekre, az ünnepélyekre a juhász emberek.
Mert hát a díszkampó.
Az volt a díszkampó, igen, tehát van, aki használja mai napig is, többféle vaskampó volt a szikszai kampó, van a geszti kampó, ami a geszti kastélyra utal, ott volt egy Pertót nevű emberke, ilyen gépészkovács volt, azt ő csinálta, aztán van a péntek kampó.
Nem Borsod, bocsánat.
Tehát ott lenne a viharsarok környékén, tehát valahol közel a román határhoz ott van ez a... De most láttam több helyen ilyen reklámokban, hogy a kastélyukat felújították, és akkor biztos, hogy nagyon szépen nézhet ki.
Lengyel László, Szent Istváni kovácsot hallották. Riportunkat a következő héten folytatjuk. Thank you. következő helyszínünk Cserépfalu, amely sok mindenről híres. Itt Kósik István volt polgármesterrel beszélgetünk borászatáról.
Boldog új évet, kedves Péter!
Régen találkoztunk, de azért régebben a polgármesteri időszakodban sokszor, többször is a faluról, illetve hát a egyik legszebb pincéről beszélgettünk akkor. Hogy is hívják azt a helyet?
Berezdi pincesor az egyik pincesorunk, ami íres, az enyém a másik íres pincesoron van. Szembe a pásti pincesoron, úgyhogy egyik oldalról át tudunk látni a másikra. Sokszor van úgy, hogy átnézek, láttam, hogy a barátom ott nyitva van a pincébe, és akkor átszólta fel, hogy gyere át, én is itt vagyok. Jó, vagy gyere át te most. Jó, hogy bringá vagyok, akkor átmegyek én. Tehát így jó, hogy ez a kommunikáció, meg ez a közeli kapcsolat.
Hang és kép is.
Így van.
Egyébként mondhatod, hogy borász is vagy. Ez azt jelenti, hogy nagy mértékben foglalkozol borokkal, vagy pedig hát annyi, amennyi kell.
A pincészetem nagyságát úgy alakítottam ki, hogy olyan a nagyságrendű szőlőm legyen, bő 2 hektár, ami a megélhetésemet biztosítja. Ugyanakkor önállóan, nagy részt egyedül, de egy kis családi segítséggel is el tudjam végezni a szőlő munkálatokat. Mivel már nem vagyok polgármester, eleve úgy alakítottam, hogy majd, ha nem leszek polgármester, akkor aktív életet éljek, kint legyek a természetben, és alig várom most is, hogy kint lennék a szőlőbe, hogyha nem esett volna ez a hó, mert kint lenni a természetbe, a madarak fütyülnek fölötted, a kutya ott van velem, tehát ennél jobb rekreáció nincs, és az embernek a tudatában ott van este, hogy na akkor este valószínűleg kimegyünk a pincébe, pár órát ott vagyunk, megiszunk 3-4-5 pohár bort, és akkor egy szép esténk van. Egy szép napnak a végén.
Hát mondjuk az kell is, hogy melegítsen, meg mellette. Ha saját borodat nem iszod meg, akkor senki más nem fogja meginni.
Hát az hál' Istennek megisszák a boraimat. Most már mondhatom azt, hogy nem kell különösebb reklám tevékenység. Viszonylag vendégeim vannak, akik elhordják a bort, illetve Bogáccsal is van egy kóstoló pincénk, ahol viszont nyáron a bogácsi fellendült turizmus azért meglátogatja a pincémet egyre többen, hiszen nem a fő csapáson van, hanem kicsit oldalt, kicsit hátrébb, a mindenféle zenebuna már nem annyira hallatszik oda, viszont gyönyörű panoráma a Bükk-hegységre, kiülnek, nézegetik, fotózzák a naplementét, szóval egy igazi pihenőhely az egyébként fesztivál jellegű pincesoron belül.
Ugye a turizmus fontos, bár ebből teljes mértékig a borból és a turizmusból lehet csak úgy együtt megélni, a fogyasztókkal együtt. Bogács egy kicsikét előrébb szaladt a strandjával, a hőfürdővel, illetve hát ott azért a pincesort is nagyobb acska, mint itt, bár itt ez is híres.
Nem nagyobb bacska, akkor kisebb a pincesor, csak több ember van rajta, de a pincesor kisebb.
Akkor rosszul gondoltam, mert a kettő együtt az biztos, hogy elég szép. Gyönyörű helyen van egyébként Cserépfalu is, és hát ugye nem csak ez a fajta híressége van a közeli Hórvölgyi borlang mellette. Sorolhatnám sokáig, de végül is ezt te jobban tudod, hiszen aktív részese voltál annak, hogy felfusson itt a turizmus. Polgármesterként mikor kezdted ezt el?
1994-től voltam polgármester 2014-ig, 5 cikluson át, ugye 20 éven keresztül, és nekem a fő célkitűzésem eleve az volt, hogy a turizmust azt olyan szintre vigyem föl, hogy Cserépfalut országosan, de inkább még magasabb berkekbe is ismerjék. Akkoriban azt mondtam, hogy a 10 legismertebb, legjobb, legszebb település közé akarom tenni Cserépfalut. Hát a turistáknak kell ezt eldönteni, menjenek el Magyarország minden falujába, nézzék meg, tegyék meg a rangsorukat, én úgy gondolom, hogy álma próbát.
Vagyis kiálltad, ugye igazából hatalmas, nagy forgalom itt a Lesnándor fura alkalmából van, meg hát most már lassan csatlakozik a helyi csapat is az övével, amit Répás utáról indítanak, de Cserépfalut érinti. Ez két és elég nagy tömeget vonzó.
Igen, hely,
de ti nem erre vágytok, hanem inkább a kisebbre, az állandóra.
Nekünk minden jó. Hát például, amikor a Lesnándor elmétúr van október elején, akkor a falu összes szabad négyzetméterén kocsik állnak. Tehát az a sport, bajon mégis lecsapódik a turizmusba is, mert a mamák érdekes módon kapcsoltak, hogy ha ennyi ember van, ott enni kell. Reggel várják a süteményeikkel. Az emberek a forró teával és a forralt borral. aztán ugye az állomásokon megkapják a különböző ellátnivalót a turisták, van a almát, van a lűjtőt, van a zsíros kenyeret, viszont visszafelé már az én pincesorom jönnek befelé déltől. Tehát én is egy órától már nyitva vagyok, van egy táblán, hogy borkóstolás, borértékesítés, egy nyillal, és jönnek be, megkóstolnak egy-két pohárkával, vásárolnak egy-két-három üveg bort, és ijednek befelé, mert még alá kell írni, meg vacsorázni, de sokan vissza is jönnek még este, és akkor valamikor még éjfélig ott nagy mulatozás van, mert hiába vannak elfáradva, de a luftot még kiengedik magukból. Kell nekik egy kis, és amikor egy kicsit éneklek nekik egy-két népdalt, akkor már földobornak, és mondjuk azt sokszor elrontom, mert lehet, hogy hamarabb haza mennének, de akkor már én bennem is egy kis nyomás, egy kis öröm, hogy azért sok jó értékes emberrel találkoztam, jó borokat ittunk együtt, és a beszélgetés, a kommunikáció, az nekem mondjuk az, hogy elég jól megy, de földob, hogyha értékes emberekkel találkozok, jókat beszélgetünk, és akkor én szeretem, hogyha akkor egy sztorihoz kapcsolódó dal előjön, az nagyon és ezt nagyon élvezik, és akkor még egyszer énekeljem már el, mert még szeretnénk fölvenni, hát mondom, annak ára van gyerek, az nem így működik azért, kicsit pajkoskodok, akkor aztán eléneklem nekik még egyszer.
Pincébe lent?
Igen, lent a pincébe, igen.
Egyébként milyen borokat készítettek itt?
Én nekem van, fehér belánykám van, és akkor most elpítek pöröskei muskotájt, de muskotájt azt vásárolni szoktam, hogy legyen választékom, és vörösembe pedig van Pinot Noir, kék frankos, blauburger és fekete lányka. És ezekből készítem a boraimat, fehéreket is, rozékat, és a fajta borokon kívül még különböző küvéket, ilyen például a három tenor, és most annak a továbbfejlesztett változat az összeesküvés, ami a három tenor, az Pinot Noir, kék frankos és blauburger, az összeesküvés pedig ez a három, még kiegészítve a fekete lánykával.
Hát ez nem kevés fajta, ehhez azért dolgozni kell, gondolom, folyamatosan.
Igazából a Jóisten úgy adja ki, hogy amikor ilyen idő van, mint például most, és most nem lenne ez a riport, akkor a pincébe lennék, és akkor most kétféle tevékenység van előttem, a fejreket már lefejtettem, vörösborokat kell lefejtenem, illetve a spálivat már olyan vastag penészréteg alakult ki, hogy most van egy ilyen beülő sarkam, egy ilyen körülvű beülő sarok, azt most tegnap elkezdtem a penészeket lekaparni róla, és akkor úgy akarom megcsinálni, hogy némelyik része fekete marad, némelyik pedig kifehérítem, majd azt be fogom fújni penész ölőszerrel, hogy a kontraszt megmaradjon, és hogyha az ember fotót készít, hogy ott ül egy pár, borozik, akkor a kép olyan, mint hogyha egy atom felhő lenne mögöttük, és akkor ők meg ott boroznak. Tehát, vagy érdekes, hogy be van faragva a pincén falába, életem legnagyobb mondása, hogy Istenem, de jó, hogy jó magyar borivóvá lettem. Ez is már most teljesen alig volt kiolvasható, hát ilyen az idő, tegnap akkor nem megyek a szőlőbe, kimentem, két óra alatt végeztem vele, és akkor olyan jó nézni, hogy hát megint mai napnak is megvan a maga haszna, és nagyon el se fáradtam benne.
Tulajdonképpen milyen fajta szőlők vannak akkor?
A szőlőben van lánykám, Pinot Noir, kék frankot.
Ez egy táblában van az egész?
Nem. Előforúban van egy 3-7 hektárom, Noszfolyón van és Egerben is vannak szőlőim, úgyhogy ugye a feleségem noszfolyi születésű, és ott apósomtól is örököltem, a keresztapjától is örököltünk, vettünk, úgyhogy nagyon jó helyen vannak a szőlők. Hát kicsit messzebb vannak, de igazából nem problémán, 20 km van a legmesszebbi, kocsival el tudok menni. Igazából az a logikus, amit végzek, hogy amikor még ilyen hidegebb van, nehezebb a közlekedés, akkor kocsival a közeli szőlőket metszem meg, akkor szóval majd január végétől februártól bejön a jobb idő, akkor már valószínűleg kis motorral is tudok menni, és akkor kis motorral már a messzebbi szőlőket is bejárom, és akkor nem kell kocsival mennem. Egyrészt takarékosság, mert másrészt szeretem a robogót.
Eleve borásznak tanultál, vagy később lett, mikor már úgy szabaddá vált a lehetőség, hogy szőlőket lehet saját szőlőt művelni, akkor lettél borász.
2000-es évek óta kezdtem el komolyabban szőlővel foglalkozni, és akkor elvégeztem mindenféle gyors talpalót, 3-4 napos borkóstoló tanfolyamokat, meg ilyesmi. De aztán volt egy jó lehetőség, mert kiderült, hogy a hegybíróknak akkor végezhetik el a szakmájukat, akkor maradhatnak benne, hogyha legalább egy szakmunkás bizonyítvány papírjuk van. És ezért nekik egy egyéves tanfolyamot szerveztek Egerbe, de az országos helyekről is jelentkeztek rá, és akkor mivel nekem diplomáim vannak, így egy év alatt el tudtam végezni. Na most Kérdezték, hogy mennyire örültél ennek a szakmunkás papírnak. Hát mondtam, hogy gyerekek, ha belegondolok, hogy megvan egy mérnöki, meg közgazdászi papírom is, tudom, hogy utána is borosztunk, de az nem volt olyan hatásos és sikeres, mint a szakmunkás bizonyítványnak a megszerzése, akkor sokkal jobbat borosztunk, akkor ezt tartom értékesen. Hogy egy kis humort is tegyünk bele. Tehát igazából azért tudok, hogy ez megvan, mert akkor se sokkal kevesebbet tudnék, de mégis az embernek ad egy alappapírt, hogy papír van arról, amit csinál. De igazából azért 4-5 olyan komoly dolog van, tehát így főleg a boroknak a kezelésénél jön az ki, hogy nem mindegy, hogy az ember hogy nyúl hozzá, hiszen néha túlsavas a bor, néha nincs benne elég sav, hiszen nagyon változnak a évjáratok, akár egymás követő évben is máshogy kell hozzányúlni a borokhoz, tehát nem mindegy. És akkor nem, vannak különböző szerek, az ember savat tompít, savat pótol, meg hát kell jó kóstolni, hogy az ember nem rohangál azonnal a borlaborba, hogy kimérjék, hogy milyen, mert a kóstolással már az ember úgy hozzán szok, hogy nagyjából be tudja jönni, hogy ez most körülbelül savga hol áll, mert hogyha egy bor savas, az nem piacképes. Ha hiányzik belőle a sav, akkor viszont nem tartja el a bort, tehát itt nagyon ügyesen kell lavírozni.
Lassan borász leszek.
Szép szakma hiddel.
Hát mondjuk nem igazából értettem hozzá soha Szabolcsi létemre. Nálunk csak a vinkó volt, tehát olyan, ami nem eszülök. Egyébként ez a bükkajai borvidék mennyiben különbözik az Egritől? Mondhatjuk, hogy szinte ugyanaz.
Mondhatjuk, persze. Hát hogyne, hiszen szomszédok vagyunk, egy patak választ el bennünket. Ugyanaz a talaj, a klíma, gyakorlatilag minden ugyanaz. Egy valamikori 70-es években volt egy ilyen, nem tudom milyen döntés, szakmainak biztos nem mondható, mert sokáig az Egri borvidékhez tartoztunk, azt akkor 72-ben, jól emlékszem, akkor szétválasztották. Ugye az Egri az, mondhatjuk, hogy világhírű borvidék, aminket alig ismerik, viszont megvan az a jó lehetőségünk, hogy nem a nagyok árnyékában vagyunk, hanem önmagunk alakítjuk a magunk kis életét, és ugye ezek a pincék szép helyen vannak, jó helyen vannak. Nem olyan nagy borászatok vannak, hogy rengeteg hektoliter borunk lenne, ami nagy vállalkozást, nagy forgalmat igényel, ezért mi kicsikbe, de annyit el tudunk adni, hogy a családok, a családjaink jól meg tudjanak belőle élni, és nekünk más nem kell.
Hát mondjuk a nagy vállalkozóknál ott aztán sok minden kell, marketingtől, hát elsődleges a marketing. Hát igen, utána a jó bor.
Mert azt a sok hitelt, amit fölvettek, azt ki kell termelni, hiszen azok a nagy pincészetek nem önmunktól jöttek. Annyi készpénze, senki nem volt, hogy megcsinálja, és azért ezzel egy nagy borászatok is szenvednek a jó megélhetésén, hogy úgy mondjam.
Hát ugye, aki nagyot markol, annak nagy probléma is lehet. Van, akinek bejön, van, akinek
így,
nem.
Pontosan.
Nektek
így.
Pedig szerényen elég ehhez a turizmushoz, illetve így ez az ismeretségi körhöz. Gondolom, hogy visszajárók vannak mindig.
Na, hogy ne. Hál' Istennek vannak visszajárók. Hát most már például van olyan vevőm, aki 100-200 litert viszel évente. Hát mondom, ne fokozz az elvitát, mert másnak is adjusson már azért. Egy humorosan mondom neki. Mondom, hiába viszel el sokat, mert csak nagyon kicsi árengedményt tudok neked adni, mert így is úgy eladnám a boromat, akkor ne cseszek ki magammal, hogy te viszel sokat, és akkor nem keresek meg, mint hogyha kisebbeknek adnám el, de magasabb áron.
Munkások vannak, mert egyre többbe kerül, azt hiszem, a sok-sok szőlő, művelő, meccéskor panaszkodnak sokan, akiknek nagyobb, több hektáros területük van. Ti akkor családban meg tudjátok oldani?
Megoldunk mindent a családban, szinte még a szüretet is, de a meccés nagyon nem is akarom kiadni a kezemből, mert az számomra a világon a legfontosabb kézi és szellemi munka. Tehát gyakorlatilag egy jó meccés után szinte el vagyok fáradva, hiszen minden tőke más-más. Minden tőkét ismerek, minden tőkével beszélgetek. Mondom nekik, ne aggódjál, kedvesem, itt most téged levárlak, de akkor is szép maradsz, mégis jó maradsz. És akkor néha meg azon veszem észre, hogy mint hogy nevet neki engem. És akkor elviccelődünk ott a tőkével, Teddy kutyám ott van, oda bújik a lábam közé, alig tudom átlépni rajta, mert hát ő meg ott szeret lenni a lábamnál, és akkor bakancsba vagy kezedbe a fűrész, oló, és akkor még oló is kell ügyened, hogy a kutyára rám lépjél. Hát, van figyelem a szőlőbe. A kötésnél már a felesége is szokott segíteni, meg hát a lányom és a vejem is elvégezték a borásziskolát, hál' Istennek, Budafokon. Hát dolgozni még nem annyira szeretnek, viszont már jól isszák a bort, de én is így kezdtem, úgyhogy egyáltalán nem haragszok rájuk, mert most van két kicsi babajuk, úgyhogy mivel én Amikor az én lányaim kicsik voltak, ugye akkor volt a családfejlesztés, gyakorlatilag felépült a házak, szőlőtelepítés, vendégházak készítése, tehát igazából nem tudtam megadni a lányaimnak azt, hogy velük legyek, és ez hiányzik, ez bűnömnek rogom föl, és nagyon tetszik az, hogy a vejem úgy bánik a kisgyerekekkel, hogy mosdatja őket, fürdeti őket, szóval én nem ilyen voltam, és ez tetszik, hogy ilyen. Persze, majd amikor a gyerekek nagyobbak lesznek, akkor oda rendelem magam mellé egyre jobban, hiszen át kell, hogy adjam. Nem akarom elvinni magammal a örök vadászmezőkre azt, amit tapasztaltam, hanem át akarom neki adni. Úgy is ő dönt, hogy abból mit vesz át, hiszen én is úgy volt apám, hogy mondta apám így. Mondom, jó, de utána rájöttem, hogy az nem jó volt, hogy mit apám mondott, de ez is pár évvel kell kellett tenni, de ő meg volt az, hogy az úgy kell csinálni. Tehát amit az ember tapasztalt, az vegy át, megadja át, csak nem biztos, hogy meg kell fogadni.
Most már mindent tudsz, azt mondod, vagy pedig hát vagy olyan bölcs, hogy azt mond, hogy hát jó pap holtig tanul.
Hát, ezt kéne mondanom szerényen, de igazából már azért úgy gondolom, hogy nagy meglepetések már nem tudnak érni szőlőművelésbe, illetve borkészítésbe.
Tehát akkor ez a végső állapot, újat nem is kell tanulni, vagyis ehhez nem is lehet, mert itt a gyakorlat adja meg.
Itt már az éves tapasztalatok, hiszen ugye most megint egy új helyzet van, ami eddig nem volt, hogy olyan sok száraz nyár volt egymás után, hogy a szőlők egészen máshogy viselkednek. Például hiába akarom, hogy a bor kiforjon teljesen szárazra, ő nem akar kiforni. Kevés volt a létartalom, sok volt a cukortartalom, és most ő nem akar kiforni. És én is olcsóság, meg hogy olcsóbb legyen, nem vettem hozzá megfelelő szereket, élesztőt, tápsót, és ez most hiányzik. Mert a vörösek a meleg, viszonylag meleg pinceházba 2-3 hét alatt kifornak ott a nagy tömbbe egymással, de viszont a fehér szőlő, a fehér must meg a rozé must az a melegből lemegy a hirtelen hidegebb pincébe, és ő nem úgy tud kinyílni, mint hogy kellene, úgyhogy ezután már úgy néz ki, hogy már eddig elneztem, de most már a gyakorlat azt fogja mutatni, hogy igenis be kell oltani a mustot, tehát az élesztőt és a tápsút bele kell tenni, legalább a fehérnél meg a rozénál.
Mihez ajánlod a fehér boraidat, a rozét, illetve a vöröset? Mert a gasztronómiában a bor fontosabb, mint bármi más, hiszen az utána az a legfinomabb, hogyha megfelelő módon folytja el az ember azt a kis gyomorteltséget. A kultúrált borfogyasztáshoz hozzátartozik a gasztronómia is.
Hát alapvetően az ajánlatunk azért úgy van, hogy fehér borokat, azokat könnyed salátákhoz, a húsokba gondolkodunk, akkor a szárnyasok, nyúl, esetleg gyenge bárány, a rozé is hasonló módon. Aztán a vöröseknél is, ez is érdekes, hogy vörösekben is vannak a nagy testű vörösek, vannak a lágyabbak, mint például a Pinot Noir. A Pinot Noir az egyik leglágyabb vörösszőlő, vörösbor, őt mondjuk vagy nyúlhoz, vagy gyenge bárányhoz, és az erősebb vöröseket, mint ami a kék rankostól megy fölfelé, hát ott már ugye nyilván a sertés, a marha, minél jó későbbi érett vörösbor, a varakhoz. Szóval azért ez így általában elmondható, de a vértőzemben elkeveri, azért van olyan, amikor kicsit könnyebb borhoz iszunk egy erős vöröset, hogy éppen furít, hát akkor sár meg a világ, szóval. Ennek is megvan a irodalma, a szakmája, de egyébként meg az van, hogy kinek mi esik jó. Az olyan, hogy milyen a jóból, lehet arról beszélni nagyon sokat, egyébként meg két szó elmondani, hogy ízlik, vagy nem ízlik.
No, ehhez értek én is, hogy ízlik, vagy nem ízlik. A többit azt inkább
hagynám. Már nem értünk hiába.
Azt már inkább hagynám.
Kitaláltam még egy új dolgot, mivel nem csak földhöz ragadt ember vagyok, hanem járom a világot is, és szeretünk mostanában kerékpározni. Rábeszélt a feleségem, és jártuk a világot például az Alpoktól az Adriáig, vagy Bécs-Pozsonyt megtettük, vagy Budapestről elmentünk a Velencei tóig bringával, azt körbe bringáztuk, és akkor rájöttem arra, hogy a kerékpárutak nagy része nagyon jó borvidékeken is vezet. És közben meg nálunk is elkészültek a kerékpárutak. Úgy elkészült Mezőkövest Bükzsérc, és elkészültek Bogácsról, már Tiboldorról irányába is, meg majd lassan reméljük, hogy Szomjáig is elkészült Bogácsi, és reméljük, hogy majd Szomjától Egerig is elkészül. És akkor én kitaláltam, hogy olyat, hogy bringás borongolások a bükkalján. És az öt fő, hogyha jelentkezik, akkor három különböző nehézségű kört tudunk megtenni, és öt főtől fogom ezt már megszervezni, ha öt fő jelentkezik rá. 6-8 féle bort kóstolunk meg, de csak fél adagot, hiszen azért kerékpárral van, mindenki saját felelősségére bringázhat. És a végén a Judit pincénél, ami a mi pincén bogácson, ott lesz még egy zsíros kenyérparti, meg mindenki kap még egy fél üveg ajándékbort, azért, hogy viszonylag kevesebbet kóstoltunk, mint hogyha gyalogtúrán lennénk, ezért úgy mondom kárpótlom őket, de mégis bringával bejárjuk ezeket a gyönyörű falvakat, a gyönyörű pincesorokat, ottani borosgazdákkal is beszélhetünk, tehát úgy gondolom, hogy hiánypótló és jövőben mutató program lesz. Ez most már el van készülve, itt vannak a szóróanyagok, illetve majd a bogácson a kerékpárút mellé akarok kitenni egy ettől nagyobb figyelemfelhívó táblát, meg hát a Facebookon keresztül megkeresem majd a kerékpáros egyesületeket is, elküldöm neki a programot, és várom, hogy alakuljon a dolog.
Ez vezetéssel megy? Tehát nem egyedül mennek, kapnak egy füzetet?
Nem, én vezetem őket.
Akkor jó pár kilométert lepogsz.
A legkisebb körünk 20 kilométer, és 40 kilométer a legnagyobb körünk. Ezt úgy tervezem, hogy kora délutántól. Tehát ez kora délután, kora esti program, hiszen délután én szeretnék még a szőlőbe dolgozgatni. Visszatérve a borhoz, hogy ugye mi reformátusok vagyunk, és nagyon jó kezdeményezés van református egyház részéről. Már most 18. éve szervezi meg az úgynevezett borumot, ami egy fórumnak a borum neve, ugye, hogy a borról szóló fórum és borverseny, ahol nem csak a magyarországi, hanem a Kárpát-medencei borászatokról szól. Minden évben máshol van ez megrendezve, már Cserékfaluba is volt. Tavaly Mádon voltunk, idén pedig Csombordra megyünk, ott lesz a verseny. Hát azt akarom most egy kicsit dicsekedve elmondani, hogy már kétszer megnyertem a vörösbor versenyt a református közéleti és kulturális alapítvány kiírása szerint 150 parc bort kell az egyháznak átadni, amit ők reprezentációs célra használnak, és akkor kérdeztem a püspökről, hogy püspök úr, kik fogják meginni ezeket a borokat, akkor így gondolkod, és azt mondja, hát fiam, kevésen ország lesz a földön, ahol ezek a paraszkok nem jutnak el. Tehát ahol ők eljárnak, elmennek, tárgyalnak, beszélgetnek. A bor, mint ajándék, az fontos, hiszen ezt az is tudom mondani, hogy polgármesterként azért sokszor kellett borgázni, sokért azért harcolni. Két pac borral mentem, letettem, azt mondták, hogy nem fogadhatom meg. Hát mondom, ha nem tetszik, elfogadok, agyodat takarítónak, én ezt innen már nem viszem el. És kérdőlt, hogy pár hónap csak sikerült ezt a beruházást elintézni. Jó borral, jó szívvel mindent el lehet intézni. Ugye van a mondás, hogyha megcsordul vince, akkor tele a pince, vagy fordítva már nem is tudom, hiszen sokféleképpen lehet hallani, és nekünk is a Bogácsi borrend részéről Tiboldor utca megyünk, ahol a Szent Donát szobornál, mert olyan szobor van, a plébános és a lelkipásztor meg fogja áldani a szőlővesszőt, és hát mi meg ezt utána egy kicsit meg fogjuk ünnepelni.
Kósik Istvánt hallották Cserépfaluról. Riportunkat a következő héten még folytatjuk. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Péderi Zsolt nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!